és hát a következmény egy csúnya egyházszak, évtizedek, évtizedekig keserves, véres háborúban taszította egész Európát, és hát mivel milliói lettek meghozva, imád 500 éven keresztül, a szentségek jó részétől, például az olyan fontos szentségekről, mint amilyen a bűnbánat szentsége, vagy az eukarisztia, vagy például az apostoli folytonosságban fölszentelt papság, illetve az olyan fontos részeiről is a hit gyakorlásunknak, mint amilyen a szűzanya tisztelete és közbenjárás, a szentek tisztelete, vagy éppen a halottakért való imádság és búcsú nyerés, ami éppen ezekben a napokban válik különösképpen is aktuálissá. Tehát ezzel szemben akarta hangsúlyozni 11. Pius pápa az, hogy az ember alázattal kell, hogy álljon Krisztus király előtt, az ő törvényei előtt, és bármilyen jó ötletnek is tartja azt, amit ő gondol, hogyha ez a gondolat az egyház teljes tanítása és hagyományában szembe kerül, akkor felül kell vizsgálni a saját gondolatát, és alázatosan el kell fogadja az egyháznak az örök igazságát. Hiszen hallottuk az evangéliumban is, hogy Krisztus azért, hogy tanúságot legyen az igazságról, aki az Istentől való, az hallgat az ő szavát, elfogadja ezt az igazságot, anélkül, hogy szubjektív módon a saját nézeteihez alakítsa és megváltoztassa. Minden esetre szóval egy nagyon fontos társadalmi közéleti üzenete is van ennek az ünnepnek, hogy tudnélik a társadalmi békesen képzelhető el olyan szekuláris alapon, ahogy ezt manapság általában gondolják az emberek is, ahogy a mai államok fölé ülnek. A középkorban látjuk, hogy maga a király koronázás szertartása is ezt hangsúlyozta, hogy a földi király sem más, mint Krisztus király tulajdonképpen az eszköze, a kinyújtott karja. Ugye azzal kezdődött a király koronázás, hogy a királyát koronázandó levonult az oltár előtt, hűséges tett az egyháznak, az ő képviselője, a püspök előtt, és hát arca borulva elismerte Krisztusnak a legfőbb uralmát, az elilátogató felett, és is ígéretet tett arra, hogy a mindennapi döntéseinek uralkodásában elsősorban Krisztus király örök törvényekhez igazítja a gondolkodását, a döntéseit. Aztán tudta azt is a földi király, hogy neki számot kell adni a földi uralmának minden napjáért, minden percéért, hogy egyszer majd oda kell állni az elé, aki fölötte bíráskodik, aki fölötte is uralkodik, és bizony minden rossz döntésért, hát felelősséget kell vállalnia, és a jó döntéseért viszont örök utamokra számítva. Hát ez az a gondolat, ami aztán az mikorban egyre inkább elhatványul, mert az abszolútista monarchia is ugye arra irányult, hogy a király próbálta maga alá gyűrni az egyházat is, és az egyház életről is törvényesen dönteni. A maga pillanatnyi politikai érdekének megfelelően. Aztán a modern köztársaságokban pedig végképp ugye, hát elvileg a többségnek a véleménye, vagy a fölfogása számít, de tudjuk, hogy hát a többség az nem törvényesen képviseli az igazságot, mert nagyon sokszor viszont pontosan a többség akaratában és a többség döntése folytán hát kerültek hatalomra pusztító és embertelen ideológiák is, amelyeknek a következményei mind a mai napig tapasztalunk. Szóval Krisztus király úr a társadalom felett is. És hogyha valaki katolikusként van jelen az emberi közösségben, a társadalomban, akkor semmiképpen sem szabad a hitét félretenni vasárnapra, a liturgikus alkalmakra, a családi otthonnak a négy fala közé, hanem minden tettében, döntésében neki Krisztusról kell tanúságot tennie. Tehát nem fordulhat elő olyan, ami manapság is van, hogy a világ legnagyobb nagyhatalmának az elnöke, ugye habár háborúzó katolikusnak mondja magát, és minden vasárnap odaáll az oltár elé, és fogadja Krisztus testét, de hagyok én például a TESZ természet megóvásának a nagy harcosa, vagy hiába teszek én sokat a globális felmelegedés megállításáért, vagy a különböző társadalmi kisebbségek jogainak a megvédésért, de azt az alapvető jogot megtagadom, hogy aki megfogad, aki már létezik, és ezen a világon ugye már emberi személyként jelen van, megtagadjon tőle a lehetőséget, hogy megszülessen, hogy a világra jöjjön, ez minden ember jognak az alapvető akadása. Ez tárgyalanná tesz minden más jogot, minden más szabadságharcot, hogyha a puszta élethez való jogot megtagadjuk, attól az embertársunktól, aki a legvédtelenebb, a legártatlanabb és a legjobban rászorulna a közösségnek és a világ hatalmasainak a védelmére. Minden esetre mi is a mi magunk környezetében, a magunk életében folyamatosan kell, hogy reflektáljunk erre, hogy vajon a én nyilvános működésem, a szavaim, a tetteim, az életpéldám eléggé megmutatja-e azt, hogy én Krisztus király alattvalója vagyok, az ő harcosa vagyok. Vagy érdemes megfigyelni az áldozás utáni törődésben, amikor megfogalmaz a liturgia, hogy nekünk Krisztus király zászlaj alatt kell harcolni. Tehát mi vagyunk az ő katonái. Mert amíg itt a földön vagyunk, addig tart ez a heves harc az Isten és a sátán között, a világosság és a sötétség fiai között. És itt nincs tűzszünet, nincs közömbösség, nincs neutralitás, hanem az ember szükségszerűen dönt az egyik lábon vagy a másik lábon ellen, és minden egyes döntésében meghozhat ezt a fajta döntést, és magát besorolja az egyik vagy a másik lábon. Tehát ez egy állandó lelkismeretbeli pont, hogy a nyilvános működésemben, a hétköznapi profán életemben vajon én melyik távolért harcolok, melyik százszok alatt vívom az életemnek a nagy harcát. Krisztus király testvérek 11. Pius pápa enciklikája, Quas Primas enciklikája szerint, ami egyébként magyarul is elérhető az interneten, és nagyon ajánlom annak az elolvasását, nem korosz, akkoriban még elég rövidek voltak a pápa enciklikák, pár oldal az egész, de elég tömör és tartalmas, úgyhogy érdemes venni a páratságot. Tehát a teológiai alapjaim is kifejti annak, hogy Krisztus természetesen király az Istensége lényegét, második isteni személy, hiszen ő mindenben egy az Atyával, és ami az Atyáért, az az övé, tehát hogy az Atya uralkodik minden teremtett dolog fele, ugyanúgy már a teremtés jogán is Krisztus uralkodik a világ mindenségről. De nem csak Istenként, hanem emberként is megilleti őt a királyság, hiszen emberként váltott nekünket a saját vére árán, tehát a vére árán szerzett bennünket, mint alapvalókat, és a vére árán alapított, amit mi meg itt a Földön az ő országát, aminek ugye az egyház, a csírája és a magja, és hát ezáltal is tartozunk neki azzal, hogy elismerjük az ő hatalmát. Végül pedig, mivel hogy az Atya átadta az ítéletet Krisztusnak, az utolsó napon majd mindenkinek meg kell jelennie Krisztus ítélőszéke előtt, hogy számot adjon tetteiről, ennek kapcsán is ő, mint bíra, számít a mi engedelmességünkre és a mi alázatosságunkra. Hiszen előbb-utóbb minden tér meghajol előtte, ha akar, ha nem. Ha itt a Földön is megtette ezt, vagy ha áldázó harcol Krisztus uralom ellen, de előbb-utóbb alá kell, hogy esse magát neki. Hiszen még az utolsó ellenség a halál is a végén beadja a derekát, és alázattal meghódol Krisztus király előtt. Amikor minden Krisztus lesz minden mindenben, és végül az Krisztus is visszaadja ezt az uralmat az Atyának, mint ős principiumnak, mint ős eredetnek. Minden esetre ebből most még itt a Földön, amit tart a történelem, elég keveset érzékelünk. Sőt, hát a világi hatalmasságok az istentelen előtt is úgy gondolnak, ahogy akarnak. Nagyon hasonló a helyzet, mint azon a nagy pénteken, amiről hallottunk az evangéliumban, hogy ott áll egy nagyon sebzett, vérzett, összetört ember tövis koronával, gúnypalással díszítve, ott állt az egyvilági hatalom gyakorló, a leghatalmasabb földi császár képviselő előtt, a vádlottak padján, és felel megvédező, ugye bűncselekményeiért. Számon kérik tőle, hogy vajon király vagy te, és vajon mit tettél, miért adtak téged a kezembe. Nagyon sokszor az Úristen is az ő egyháza, valamint az ő igazság és az ügye, és ilyen megalázott, kigúnyolt, agyonköpnösött, agyonsebzett, kiszolgáltatott helyzetben van ebben a világban. És hát az ellenségei már örülnek az ő pusztulásán, az ő elvesztésén, vizionálják a közeli halálát, és azt gondolják, hogy ettől ők szabadabbá válnak, ettől minden gondjuk megoldódik, és akkor uralkodhatnak örökké volt valahol. Pedig hát, amikor megölik az igazságot, amikor elvetik a királyok királyát és az uralkodó urát, akkor a saját boldogságukra is nemet mondanak, a saját uralmukat is alássák ezáltal. Hát világos, talán ebben a pillanatban nem gondolt arra, hogy az ő uralma is ennyire gyenge lábakon áll, hogy a császárnak a kegyéből függ minden, és egyik pillanatban a másikra kegyelmezett lehet, és már is küldik őt a vérpadra, ugyanúgy nézi, mint azok, akiket halál küldik. A római császár maga is, akinek a birtokában volt a világ minden kincse, a világ minden népe, rettegve félte őt, és úgy tűnt, hogy ez a római birodalom örökké megmarad, és terhetetlen, legyőzhetetlen. Mégis micsoda csúnya véget ér, micsoda galázatosan elbukott a barbároknak a támadásai alatt. Tehát minden nagyvilági hatalom csak egy ideig tud dicsekedni, bőgösödni, hatalmasodni. De Isten minden nagyvilági hatalomnak pontosan megszabta a határát, hogy meddig terjed, meddig tart és mikor lesz vége. És pontosan ezért nem szabad az embernek sohasem tud élnie, akármilyen hatalomra és befolyásra is tervezzel, mint hogyha ez a hatalom örökké tartana, mint hogyha abszolút lenne, mint hogyha senki nem lenne fölötte, és senkinek nem tartozna számlása. Ez vonatkozik az egyvilági és az egyházi hatalmaságokra is, hiszen ezek mind szolgák és tisztségviselők, képviselők, akiknek számot kell adniuk mindenről, és akiknek áttetszővé kell válni Krisztus király számára. Tehát, hogy uralkodjék a népeket és az emberi lelkeket rajtuk keresztül. És éppen ezért nagyon fontos, hogy mi is most a szemése végén majd megújítjuk azt a fölajánlást, amivel már 11. Pius fölajánlotta az emberi neme Jézus szentsége szívének. Tehát elborulunk a mi alázatos királyunk előtt, aki szerény kenyérszinten van jelen köztünk, elismerjük az ő hatalmát, az uralmát, és kérjük azt, hogy terjeszte ki békességes országát a népek és a nemzetek fölé. Ami egyéni életünket, családjainkat, nemzetünket, hazánkat, Európát, az egész világot nekik ajánljuk. Visszaadjuk az ő kezébe, mint jogos uralkodó kezébe, hiszen tudjuk, hogy csak ez a békének az állata, csak ő tud majd békében egyéb forrasztani minden népet és nemzetet. Az, hogy ő elfogadja azt, hogy a királyunk legyen, az neki nem fölmagasztaltatás, neki ez jár természetesen az Istensége lévén és az embersége lévén, hanem az ő részéről ez egy leereszkedés, ez egy kegyakorlás, egy ajándék felé, hogy ő elfogadja azt, hogy a királyunk legyen. És ő olyan király hatalmának a terében is, aki önmagát adja értünk, a vérét adja értünk, aki valóban úgy király, hogy egyben pásztor és szolga. Úgy király, hogy egyben áldozat is az ő népéért. Tehát az ő uralma mindig a szeretet által valósul meg, az igazság által terjed, és hát nekünk is ezekkel az eszközökkel kell harcolni, hogy valóban már most és közösségeink életében megtapasztaljuk az ő uralmának a gyümölcseit, és ne kell